A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor.
Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást!
Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt, Kovács Attilát hallják. Számos érdekességet tartogat a mai műsor is, tegyünk egy sétát együtt a tudomány világában. Ami a tartalmat illeti, néhány címszó előjáróban: ha libabőrös lesz a zenétől, akkor különleges az agya. Már tudják, miért nem győzi le a rák az elefántokat. Minden rákfajtára hatásos lehet az új kombinációs terápia. Megváltozott a fák növekedési üteme. Az áram valójában lassabban halad, mint a csiga. Egyebek mellett ezekkel a témákkal foglalkozunk tehát a mai műsorban. Mindenek előtt azonban jöjjön egy érdekes jelenség, amely szerint ha valaki beüti a fejét, zseni lehet. Ezt Savant-szindrómának nevezik, és az orvostudomány nagyjából 30-40 esetről tud. Mindegyiknél a fejet ért trauma és az azzal járó kisebb agysérülés vezetett valamilyen matematikai vagy művészi tehetség hirtelen megjelenéséhez. Ezek jellemzően más mentális képességek csökkenésével vagy zavarával járnak, nagyjából úgy, ahogy az Esőember című filmben láthattuk Dustin Hoffman zseniális alakítását. Aki a szerepe szerint ugyan autista volt, a filmbeli karakter ihletője, Kim Peek viszont nem az, hanem született Savant-szindrómás, nem a sokkal ritkább szerzett szindrómás. A savantizmust egyébként sokszor összekeverik az autizmussal, és a helyzetet bonyolítja, hogy az esetek nagyjából felénél a két rendellenesség egyszerre van jelen. A szerzett Savant-szindróma egyik leghíresebb esete Orlando Cerrell, akit 10 évesen egy baseballlabda talált halántékon, és azóta egyfajta élő öröknaptárként bármilyen dátumról meg tudja mondani, hogy az milyen napra esett. Nem memorizált hozzá naptárakat, nincsen semmi trükkje a kiszámolására, azt mondja, egyszerűen csak megjelenik előtte a válasz. Aztán Derek Amato 40 évesen egy úszómedence betonjába verte be a fejét, és amikor a súlyos agyrázkódásból felépült, azt vette észre, hogy virtuóz módon tud zongorázni, előtte pedig sosem tanult zenét. Jason Padgett egy kocsmai verekedésben szerzett csúnya fejsérülést. Azóta a világot fraktálok formájában látja, és egyedülálló módon képes lerajzolni a végtelenül komplex geometriai alakzatokat. Légy Erkeg az agysérülése után hirtelen festőművész lett. Egyedi stílusának titka, hogy saját bevallása szerint látja a zene hangjait és hallja a színeket. De magyar eset is van. Hagen András egy foci meccsen törte be a fejét 19 évesen, hetekig tartották mesterséges kómában, és amikor felébredt, az addig a gimnáziumban többször megbukott srác hirtelen elkezdte átlátni a matematikát. Azóta több publikációja is megjelent szaklapokban, valószínűségszámítási és játékelméleti témákban. Az orvostudomány egyelőre nem ismeri pontosan a szindróma hátterét, de jó néhány dolgot sikerült már kiderítenie róla. Az összes ilyen dokumentált esetnél a bal agyférteke sérült meg, és a jobb oldal aktivitása növekedett. Azt valószínűsítik, hogy a sérülés hatására az agy éppen olyan területeken igyekezett a kieső aktivitást pótolni, amelyek a kreativitásért, az emlékezetért vagy éppen a matematikai képességekért felelnek, és a szerzett Savant-szindrómásoknál egy a felturbózott agyterület lett a domináns. A jelenséget valamennyire modellezni is sikerült. Egy kísérletben a résztvevők bal agyféltekéjét alacsony frekvenciás elektromágneses hullámokkal kapcsolták ki ideiglenesen, és a túlkompenzáló jobb agyfélteke meglepő képességeket mutatott, például a tesztalanyok sokkal gyorsabban tudtak megszámolni dolgokat. Ez viszont azt is jelenti, hogy mindannyiunkban elképesztő kihasználatlan szellemi kapacitás szunnyad, és ha a tudomány eljut addig, hogy ezt biztonságosan fel lehet ébreszteni, az egészen elképzelhetetlen áttörést hozhat az élet minden területén. Képzeljenek el egy olyan világot, ahol mindenki, a mai fogalmaink szerint legalábbis, zseni. Ennyit erről az érdekes jelenségről, amely szerint, hogyha valaki beüti a fejét, nem mindennapi képességekre tehet szert, ez pedig a Savant-szindróma. A folytatásban pedig maradunk még az orvostudománynál. Ha libabőrös lesz a zenétől, akkor különleges az agya. Ez az egyik témánk, és szó lesz arról is, hogy minden rákfajtára hatásos lehet az új kombinációs terápia.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása. tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Van egy jó hírünk, hogyha a liba bőrös lesz a zenétől, akkor különleges az agya. Matthew Szecs tudós azt állítja, megtalálta a különleges jelenség kiváltó okát. Az egykori Harvardi diák olyan embereket tanulmányozott, akik már beszámoltak hasonló érzésről, és arra a következtetése jutott, hogy azok, akik képesek voltak érzelmi és fizikai síkon kapcsolódni a muzsikához, más agyszerkezettel rendelkeznek, mint azok, akik nem. 20 diákot vontak be a kutatásba, akik közül 10 azt vallották, hogy tapasztalták már a jelenséget, míg a másik 10 saját bevallása szerint nem. Szecs ezután a kísérleti alanyok agyműködését vizsgálta meg, és ekkor jutott az említett következtetésre. A tanulmány azt is feltárta, hogy a zenével ilyen különleges kapcsolatot ápoló embereknek agyában általában sűrűbb rostok kötik össze a hallókérgét és az érzelmek feldolgozását végző területeket, vagyis náluk a kettő jobban kommunikál egymással. A kutató szerint az, hogy a két terület között több rost és fokozott hatékonyság figyelhető meg, azt jelenti, hogy a feldolgozási folyamatok jóval hatékonyabban működnek közöttük, vagyis ha valakit kiráz a hideg a zenétől, valószínűleg erőteljesebb és intenzívebb érzelmeket él meg. Emellett ezek az érzelmek összefüggésbe hozhatóak olyan egy bizonyos dalhoz kapcsolódó emlékképekkel, melyeket nem lehet laboratóriumi körülmények között vizsgálni. Habár a tanulmány nem nagy terjedelmű, folytatódik a kutatás, amely az agyi aktivitásokat vizsgálja, mégpedig olyan dalok hallgatása közben, melyek bizonyos reakciókat váltanak ki. A tudós azt reméli, megtudja, hogy neurológiai szempontból mi okozza ezeket a reakciókat, és felfedezése esetleg pszichológiai rendellenességek kezeléséhez is segítséget nyújthat. Ha valaki depressziós, képtelen hétköznapi dolgoknak örülni, terapeuta segítségével érzelmek felfedezéséhez is használhatnánk a zenét, mondta el a tudós. Különleges aggyal rendelkezik, hogyha liba bőrös lesz a zenétől, erről szóltunk az elmúlt percekben, tessék kipróbálni. A folytatásban pedig még mindig orvostudomány, minden rákfajtára hatásos lehet az új kombinációs terápia. A jelenlegi kezelési módoknál hatásosabban képes csökkenteni a tumoros sejtek mértékét létező gyógyszerek kombinációja, derül ki egy tudományos labban megjelent tanulmányból. A Texasi Egyetem és a Koreai Egyetem kutatói szerint az új megközelítés minden rákfajtára alkalmazható. A kombinációs terápia hatására 50%-kal kisebbek lettek a tumorok egerekben, az olyan kezelésekhez képest, amelyek során ugyanazokat a gyógyszereket, de külön-külön adták az állatoknak. Sok nagyon hatékony rákellenes gyógyszer nem képes hosszú távon hatásos maradni, és a legtöbb tumor idővel ellenállóvá válik a sejtek gyors mutálódása révén, áll a tanulmányban. A kifejlesztett kombináció egyrészt egy évtizedek óta használt kemoterápiákban hatékony alkotó elemekből és diklórecetsavból, magyarul rövidítve DCA-ból áll, amely anaerobbá, vagyis oxigéntől elzártá alakítja a sejt anyagcseréjét, így a tumor megfullad. A kutatók szerint a rákos tumorok a korai szakaszban nehezebben jutnak oxigénhez. Ekkor a kevésbé hatásos anaerob anyagcserét folytatják, mely nem igényel oxigént és érzékeny a kémiai terápiára. Amikor azonban a tumorok már érettebbé fejlődnek és anyagcseréjüket aerobra váltják, vagyis levegőt igénylővé, akkor ellenállóvá válnak a gyógyszerekkel szemben, ami a páciensek szempontjából az életet fenyegető változás. Ekkor játszott szerepet a diklórecetsav. Amikor normálisabb anyagcserére vált, ellenállóvá fejlődik. De ha megállítjuk ezt a váltást, kihasználhatjuk ezt a sérülékenységet, mondta el Jonathan Sessler, a Texasi Egyetem professzora. A hatékonyság kulcsa tehát a két aktív elem kombinálása egyetlen molekulában, hogy amikor elérik a rákos sejtet, ugyanazon a helyen legyenek, ugyanabban az időben. A tanulmány során a tumoros egereknek, amelyeknek kombinált gyógyszert adtak, 2 hónap után 75%-kal kisebb lett a tumor, azokhoz az egerekhez képest, amelyeket nem kezeltek, és fele akkora azon egerekéhez képest, amelyek ugyanazokat a gyógyszereket külön-külön kapták. Az egerek olyan tumorokat hordoztak magukban, melyek már ellenállóak voltak a hagyományos szerrel szemben. A kombinált kísérleti szer azonban felülkerekedett ezen a rezisztencián is. Jó eredményeket ígér tehát, hogy minden rákfajtára hatásos lehet az új kombinációs terápia, amely már meglévő szereket használ. Ami pedig a folytatást illeti, maradunk még a témánál, Kiderült ugyanis, hogy miért nem győzi le a rák az elefántokat. Mindjárt jönnek a részletek.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
Már tudják, hogy miért nem győzi le a rák az elefántokat. Ez tehát a következő témánk. Hosszú ideig a kutatók képtelenek voltak rájönni, miért nem lesznek rákosak az elefántok. Egy új chicagói egyetemi kutatás kiderítette a választ, amely szerint az óriási állatok halott géneket támasztanak fel, amelyek aztán a rák ellen küzdenek. Ha azt vesszük, jogosan hihetnénk, hogy minél több sejtje van egy adott élőlénynek, annál nagyobb a tumorok kialakulásának valószínűsége. Ez bizonyos esetekben valóban így van. Például minél termetesebb egy kutya, annál nagyobb az esélye, hogy rákos sejtek jelenjenek meg a szervezetében. Ez az összefüggés azonban koránt sem minden fajra jellemző, vagyis a daganatok kialakulásának kockázata nincs kapcsolatban sem a testmérettel, sem az élettartammal. Ez az úgynevezett Petro-paradoxon, a jelenséget megfigyelő oxfordi egyetemi professzor Richard Petro után. A látszólagos ellentmondás oka évtizedekig rejtélynek számított a biológusok számára. Egy 2015-ös tanulmány azt találta, hogy a hatalmas termetű emlősöknél az elhalálozások mindössze 5%-a köthető rákhoz. Ugyanez az érték az emberek esetében 11-25% között mozog, pedig jóval kisebbek vagyunk az ormányosoknál. Ezen kívül azt is sikerült kideríteni, hogy az állatok rákellenes szuperképessége mögött részben a TP53 nevezetű gén áll. A legtöbb rákellenes génhez hasonlóan a TP53 által előállított molekula is képes érzékelni a DNS károsodást. Ha ez megtörténik, az érintett sejt azt az utasítást kapja, hogy javítsa ki a hibát, vagy semmisítse meg önmagát. A legtöbb emlősben mindössze 2 kópia van az említett génből, az elefántokban viszont 20, azaz jóval hatékonyabban tudnak védekezni a rák jelentette veszély ellen, mint a többi élőlény. A tumorszupresszor, vagyis a daganatgátló gének vizsgálata ugyanakkor nem egyszerű feladat, különösen akkor, ha ilyen nagy testű, hosszú életű állatokról van szó. Laboratóriumi körülmények között viszonylag könnyű több generációnyi kísérleti egeret kitenyészteni, olyan állatoknál azonban, amelyek 2 éven át vemhesek és nagyjából ugyanannyi ideig élnek, mint mi, már jóval bonyolultabb a helyzet. Szövetmintákat vettek az elefántoktól, valamint az ormányos rokonaiktól, a manátuszoktól és a macskanagyságú szirtiborzoktól. Majd az így kinyert sejteket karcinogén, más szóval DNS-t károsító, rákkeltő anyagokkal támadták. Az elefántok sejtjei azonban elhaltak, abszolút intoleránsak voltak a DNS károsodással szemben, nem úgy, mint a rokonaik. A sejtek azonnali pusztulásának köszönhető, hogy nem alakulhattak ki tumorok az állatok testében. Azt már korábban is sejtették a kutatók, hogy a TP53-as gén az egyik okozója az életmentő sejtpusztulásnak, de tudták, ennél jóval bonyolultabb a teljes történet. A figyelem középpontjába a vizsgálat során egy másik gén, a leukémia gátló faktor, magyarul rövidítve LIF került. A géntípus daganat ellenes szerepét már korábban is tanulmányozták terhesség idején, így nem volt ismeretlen a tudomány számára. Érdekesség, hogy a gén egyes esetekben éppen növeli a rák kifejlődésének esélyét. Akárcsak a TP53, a LIF is számos példányban megtalálható az elefánt génállományában. Ez nem egy különleges tulajdonság, elég gyakorinak mondható, hogy az aktív gének mellett több inaktív, halott klón is jelen van. Az ilyen géneket hívják pseudogéneknek. A kutatók meglepetten tapasztalták, hogy amikor az egyik elefánt sejt DNS-e megsérült, az alvó LIF pseudogének egyike, a LIF-6, váratlanul bekapcsolt. Arra következtetésre jutottak, hogy az elefántoknál és a rokonaiknál is jelen vannak a nem funkcionáló LIF génkópiák, viszont az elefántok úgy fejlődtek, hogy a másolatok egyikét, a LIF-6-ot képesek ismét feléleszteni. A TP53 és a LIF-6 szorosan kooperálnak, míg az előbbi a sejt genetikai anyagának hibáját észleli, az utóbbi a károsodott sejt elpusztulására szakosodott. Vagyis a LIF-6 által előállított fehérje bejut a rosszul működő sejt energiatermelő szervecskéjébe, mitokondriumába, majd azt szétroncsolva kiváltja a programozott sejthalált, szaknyelven az apoptózist. Nem az elefánt az egyetlen állat, amely effektív védelmi rendszert fejlesztett a rák ellen. A csupasz földi kutya szintén hatékony daganat ellenes fegyverzettel rendelkezik. A tudósok most azon dolgoznak, hogyan tudnák a felfedezést az embergyógyászat területén kamatoztatni. A műsor folytatásában pedig következik rövidesen egy másik érdekes hír az orvostudomány világából. Újonnan talált mikroszerv hozhatja el a védőoltások forradalmát.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk. Különleges felfedezések, elképesztő technikai újítások. A tudomány mai állása folytatódik.
Kovács Attila vagyok, és köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak a tudomány mai állásába, amelyben most arról hallhatnak, hogy újonnan talált mikroszerv hozhatja el a védőoltások forradalmát. Új anatómiai struktúrát azonosított kutatók egy csoportja az immunrendszeren belül. A meghökkentő felfedezés a szakértők szerint újfajta, modern vakcinák kifejlesztéséhez vezethet. Ausztrál kutatóknak azt sikerült kiderítenie, a szervezet mely részén emlékszik az immunrendszer a korábbi fertőzésekre és oltásokra, valamint hol gyülekeznek az immunsejtek, hogy egy korábban már ismert fenyegetésre erőteljesen és effektíven reagálhassanak. A keresett struktúra megtalálását nagyfelbontású háromdimenziós mikroszkóp tette lehetővé. A kutatóeszközzel élő állatok testének működését tanulmányozták és vették filmre. Mint kiderült, a szervezetben a megfigyelt szerkezet, mely különböző immunsejtek sokaságából áll össze, nem véletlen módon, hanem nagyon is jól átgondolt módon van pozícionálva. Így villámgyorsan reagálhat a fertőzésekre, és hamar szembeszállhat a testet támadó már ismert kórokozókkal. A kutatók először élő egereket vizsgálva vették észre az érdekes képződményt. A nyirokcsomókon futott végig, lapos és vékony volt. E dinamikus struktúra azonban nem mindig volt jelen, csak akkor bukkant fel, ha a rákcsálókat korábban már megbetegítő kórokozók indítottak támadást. Hamar kiderült, hogy e tulajdonság nem csak a kicsi állatokra jellemző, emberi páciensek nyirokcsomóin is ráleltek a szerkezetre, amelyet magyarul rövidítve SPF-nek kereszteltek el. A korszerű technika segítségével a kutatók többféle immunsejtet is megfigyeltek az SPF belsejében. Ezek közül kitüntetett szerepe van a B-sejteknek, vagyis B-limfocitáknak, amik az immunrendszer memóriáját testesítik meg, vagyis tartalmazzák azokat az információkat, hogy miként érdemes megtámadni és megsemmisíteni a szervezet számára már ismert kórokozókat. A többi immunsejt segítőként végzi a munkáját. Ugyancsak fontos része a felfedezésnek a B-sejtek plazmasejtekké való átalakulásának megfigyelése. A plazmasejtek kulcs szerepet töltenek be az infekció elleni küzdelemben, mivel antitesteket termelnek. Az antitestek felismerik az idegenfehérjéket, mikroorganizmusokat és méreganyagokat, hozzájuk kötődnek, majd semlegesítik vagy elpusztítják azokat. Az SPF struktúrák tökéletes pozícióban vannak ahhoz, hogy rögtön reagáljanak a külső támadásokra és semlegesítsék a betolakodókat, ezzel megakadályozva, hogy a betegség kialakuljon. Az ellenséges baktériumok 20-30 perc alatt képesek megduplázni a számukat, ezért minden pillanat számít. Konkrétabban fogalmazva, ha az immunrendszernek sokáig tartana felkészülni a védekezésre, abba belehalnánk. Pontosan ezért fontosak a védőoltások. A vakcinák felkészítik az immunrendszert, így a szükséges ellenanyagok előállítása jóval gyorsabb ütemben zajlik majd, ha a kórokozók ismét megjelennek. Ugyanakkor egészen mostanáig nem ismertük, ez hogyan és hol történik. A kutatóknak most először sikerült kimutatniuk, hogy a B-sejtek az SPF nevű mikroszervben változnak tömegesen plazmasejtekké. Az SPF elhelyezkedése nagyon is logikus, hiszen ott várakozik, ahol a baktérium korábban belépett a testbe, így helyben állítja elő azokat az anyagokat, amik a fertőzés villámgyors leküzdéséhez nélkülözhetetlenek. Hogy miért nem láttuk eddig az újonnan felfedezett struktúrát? Azért, mert a tradicionális mikroszkópos eljárás szerint kétdimenziós mintákat vettek a szövetekből, amiket kémiailag rögzítettek, így tulajdonképpen csupán egy pillanatfelvétel állt a kutatók rendelkezésére. Ez a kép természetesen nem mutatta az SPF-et, ami vékony és izgő mozgó mikroszerv, emiatt pedig könnyen szem előtt éveszthető a hagyományos módszerekkel. A szerkezet megtalálása az úgynevezett kétfoton mikroszkópiával vált lehetségessé. A műszer lehetővé tette, hogy élő állatban három dimenzióban lássuk mozogni az immunsejteket. Ezzel a metódussal vált észrevehetővé az SPF szerkezetének kialakulása. A felfedezés újfajta modern vakcinák kifejlesztését teheti lehetővé. A jelenleg ismert védőoltások mindössze arra koncentrálnak, hogy B-sejtek előállítására ösztökéljék az immunrendszert. A friss eredmények alapján ugyanakkor arra is külön figyelmet kell fordítani, miként reaktiválhatóak a B-sejtek, hogy plazmasejtek kialakuljanak. A jövőbeni vakcinák ezt a folyamatot is hatékonyabbá tehetik. A folytatásban pedig még mindig kapcsolódunk az élővilághoz, kiderült, hogy megváltozott a fák növekedési üteme, és szó lesz arról is, hogy egy kutatás szerint az amerikai nemzeti parkokban ugyanolyan nagy az ózonkoncentráció, mint egy nagyvárosban, sőt. Maradjanak velünk, mindjárt jönnek a részletek.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
És mint ahogy ígértem, a következő percekben arról hallhatnak, hogy megváltozott a fák növekedési üteme. A Müncheni Műszaki Egyetem kutatói megállapították, hogy a fák gyorsabban nőnek, ám sűrűségük csökkent, a könnyebb fáknak pedig alacsonyabb a kalóriaértékük. A kutatócsoport több száz fa anyagmintáit vizsgálta 150 évre visszamenőleg, és elemezte 30 ezer fa minden egyes évgyűrűjét a legújabb technológiával. Képesek vagyunk a legpontosabban és legnagyobb felbontással mérni a fa tömegét, ami korábban elképzelhetetlen volt, mondta el a vezető professzor az egyik tudományos ismeretterjesztő hírportálnak. A fa mintákat a legöregebb, mint egy 150 éves európai kísérleti erdőparcellákból vették a szakemberek. Olyan mindennapos európai fajoktól, mint a luc, az erdei fenyő, a tölgy és a bükk. Minden egyes erdőparcella és fa történelmét részletesen ismerik a szakemberek. Az 1870-es évektől a napjainkig vett faanyag minták kombinációjával és az új technológiával a kutatócsoport képes volt kimutatni, hogy a megfigyelések kezdete óta a fák könnyebbekké váltak. 1900 óta 8-12%-kal. Ugyanakkor a közép-európai fák térfogat növekedése felgyorsult 29-100%-kal. Annak ellenére, hogy ma magasabb és nagyobb átmérőjű fák nőnek, azok kevesebb anyagot tartalmaznak, mint néhány évtizeddel korábban. A könnyebb fa kevésbé tömör és alacsonyabb a kalóriaértéke. Ez fontos a faipar és az energiaipar számára is. A kisebb sűrűség miatt növekszik a szél és hó okozta törés kockázata az erdőkben, tájékoztattak a tudósok. A felgyorsult növekedés azt is jelenti, hogy a fák több széndioxidot képesek tárolni. Tanulmányukban a növekedés felgyorsulásának okát a szakemberek a globális felmelegedéssel és a vegetációs időszak meghosszabbodásával magyarázzák. De a mezőgazdaság, a közlekedés és az ipar nitrogén kibocsátása is szerepet játszik benne. És maradunk még a fás növényzetnél a folytatásban is. Egy kutató arra jutott, hogy az amerikai nemzeti parkokban ugyanolyan nagy az ózonkoncentráció, mint egy nagyvárosban, sőt. Az Egyesült Államok nemzeti parkjaiban ugyanolyan magas a levegő ózonszennyezettsége, mint az ország több nagyvárosában, derül ki az egyik tudományos folyóiratban megjelent új tanulmányból. Ivan Radik, a Cornell Egyetem munkatársa, a tanulmány társszerzője szerint az eredmények fontos egészségi kérdéseket vetnek fel a parkok látogatóira vonatkozóan. Az ózonszennyezettségnek való kitettség ugyanis irritálhatja az ember orrát, torkát, mellkasi fájdalomhoz vezethet és felerősítheti például az asztma tüneteit. Az ózon fő forrásai az iparból és a közlekedésből származó gázok. UV-sugárzás hatására a nitrogénoxidok és a szénhidrogén ózonná alakulnak. A földközeli rétegekben az ózon az emberi egészségre és az ökoszisztémára is káros hatással van. A toposzférában, azaz a légkör legalsó rétegében üvegházhatású gázként működik. Ha már létrejött, hatása akár hetekig is megmarad, a szél pedig nagy távolságokra is elszállítja. A kutatók az Egyesült Államok 33 nemzeti parkjára és 20 nagyvárosára kiterjedően hasonlították össze az ózonkoncentrációt az 1990 és 2014 közötti időszakot vizsgálva. Az olyan befolyásoló tényezők, mint az időjárás és az adott évszak figyelembevételével arra jutottak, hogy a parkokban és a városokban hasonló mértékű a levegő szennyezettsége. Az ózonkoncentráció nyaranta növekedni kezdett a parkokban a 2000-es év előtt, majd csökkenni kezdett. A kutatók szerint azonban a csökkenés mértéke kifejezetten szerény volt a városokban tapasztalthoz képest. A szakemberek nem tudják, hogy mi állhat ennek hátterében. Erre egyáltalán nem számítottak, mert az úgynevezett tiszta levegő törvény 1970-es módosításának hatására általánosságban véve tisztább lett a levegő szerte az Egyesült Államokban. Bár az amerikai nemzeti parkokat felügyelő kormányhivatal 2008 óta követi nyomon a nemzeti parkok feletti ózonkoncentrációt, a mostani tanulmány eredményeit nem kommentálta. Érdekes kutatási eredmény, amely szerint az amerikai nemzeti parkokban ugyanolyan nagy lehet az ózonkoncentráció, mint egy nagyvárosban. Erről szóltunk az elmúlt percekben, ami pedig a folytatást illeti egy meglepő állítás következik nem sokára. Az áram valójában lassabban halad, mint egy csiga, de hogy is van ez pontosan, rövidesen kiderül.
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Az áram valójában lassabban halad, mint a csiga, ez tehát a következő témánk. Az elektromos áram a vezetékben fénysebességgel, vagy legalábbis ahhoz nagyon közeli sebességgel halad. Ezt mind megtanultuk még általános iskolában fizika órán. De a gyakorlatban is minden jel arra utal, hogy az áram nagyon gyors. Elvégre bármilyen elektromos készülék bekapcsolásakor, vagy ha mondjuk a lámpát felkapcsoljuk, az eredmény azonnali. Az idő, amíg az áram odaért és elkezdte működtetni az adott berendezést, az érzékszerveinkkel felfoghatatlanul kicsi. Ehhez képest az áram sebessége, ezt egyébként a fizikában drift sebességnek hívják, valójában meghökkentően alacsony. Függ pár dologtól, mint az áramerősség vagy az adott vezeték anyaga és átmérője, de általában az 1 méter per órás nagyságrendben, vagy inkább alatta jár. Ehhez képest egy éti csiga sebessége a különféle források szerint 10 és 50 méter között van óránként. Hogy a meghökkentő adat mögött meglássuk a logikát, kicsit vizsgáljuk meg közelebbről, mi is az elektromos áram és hogyan közlekedik a vezetékben. Leegyszerűsítve, ahogy az eddigiekből is sejthető, az áram terjedése egyáltalán nem úgy néz ki, mint a fényé, ahol a fotonok csak mennek előre, míg bele nem ütköznek valamibe. Az elektromos vezetőanyag, legyen ez most a legtipikusabb egy rézdrót, atomokból áll, amiknek elektronjaik vannak. A réznek például minden atomban van 28 kötött és egy szabad elektronja, előbbiek csak egyenletesen keringenek az atomok körül, utóbbi viszont le tud válni az atomjáról és elkóborolni, oda csapódni egy másik atomhoz. Ha elektromos teret generálunk, vagyis feszültség alá helyezzük a vezetőt, még hétköznapiban bekapcsoljuk az áramot, ez a kóborlás hirtelen rendezetten egy irányban kezd el folyni, tulajdonképpen ez az elektromos áram. Az elektronok ugyan nagyon nagy sebességgel pörögnek-forognak az atommagok körül és lögdösik egymást, ha összeütköznek, az előre haladó mozgásuk a vezetékben nagyon alacsony. Ugyan olyan műszerünk jelenleg nincs, amivel egy elektront ki tudnánk pécézni és követni a mozgását, pláne, hogy itt már közbeszól a fizikus Heisenberg is, aki azt mondja, hogy vagy azt tudjuk, hogy hol van az adott elektron, vagy azt, hogy milyen gyors, de a kettőt nem. Nos, a fizikusok levezették azt a képetet, amivel ennek a haladó mozgásnak a sebességét ki lehet számolni. Ezzel most nem mutatom a hallgatókat. A lényeg az, hogyha behelyettesítjük a megfelelő értékeket, egyértelműen kijön a csiga lassúságú, pontosabban csiga osztva 10-50-nel lassú tempó. No, de akkor hogy lehet, hogy az áram terjedését a vezetékben a gyakorlat mégis villámgyorsnak mutatja, és nem telnek el órák a villanykapcsoló megpöccintése és a lámpa felgyulladása között? Úgy, hogy valójában az elektromos impulzus terjed fénysebesség közeli tempóval. Úgy lehet a legjobban elképzelni a dolgot, hogy amikor az ember kinyitja a kertislagot és a víz szinte azonnal spriccelni kezd a végén. Nem az történik, hogy a víz egy töredék másodperc alatt végig szaladt a 20 méternyi műanyagcsövön, hanem a stagban már benne lévő vizet nyomta ki az utánpótlás, ami a csapból belekerült a túlsó végén. Nos, az áramnál is hasonlóan működik a dolog, vagyis a vezetékben elkezdik lögdösni az elektronok az előttük lévőket, azok az ő előttük lévőket, és így tovább. A nagy lögdösődési hullám halad előre, csak nem fénysebességgel. Nos, hát ezért tudja a csiga lefutni az egyszeri elektront, de az elektromos impulzust nem. Remélem, hogy érdekes és hasznos volt ez a meglepőnek tűnő hír, minden esetre ezzel véget ért a mai műsor. Köszönöm szépen, hogyha velünk tartottak és figyeltek ránk, ha gondolják, tegyék ezt legközelebb is. Mára búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Kovács Attila. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából.
A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották.
Köszönjük figyelmüket!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.